Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Ha nincs a Mohácsi csata, valószínűleg a Muhi ütközetet őrizné a legtragikusabb magyar csataként a történelmi emlékezet. A kutatásáról beszélgettem Laszlovszky József régész történésszel, a Közép-Európai Egyetem tanárával. Bár most a tudományos közéletet elsősorban a Mohácsi csata tartja izgalomban, hiszen jövőre lesz az 500. évfordulója, volt egy nem kevésbé gyászos emlékű csatánk is, igaz jóval korábban, ez pedig a Muhi csata. Mennyivel vagyunk most előrébb a Muhi csata kutatásában, mint mondjuk egy nemzedékkel ezelőtt?
Ez azért is időszerű kérdés, mert ott most ilyen kerek évforduló nem volt, de az elmúlt 5-6 évben egy nagyon jelentős kutatási program zajlott le, aminek az volt a címe, hogy a magyarországi tatárjárás eurázsiai összefüggésben, amiben mindenféle magyar intézmények és azok kutatói, múzeumok, egyetemek, kutatóintézetek vettek részt, és ennek a kutatásnak a tatárjárás kapcsán az egyik kulcskérdése az a Muhi csatával kapcsolatos volt, mégpedig az, hogy mi az, amit új dolgot tudunk kideríteni magáról a csatáról, és a másik jelentős kérdés volt, hogy mennyire tudunk közelebb jutni ahhoz, hogy pontosan hol is zajlott le ez a csata, vannak-e ennek valamiféle maradványai, amit akár régészetileg kutatni lehetne.
Sikerült valamit azonosítani ezekből? Tehát, hogyha most elindulnánk a mezőn, azt tudnám mondani egy ponton, hogy na, itt álljunk meg, mert itt volt?
Ilyet nem tudok mondani, mutatni, pontosabban több helyszínt tudok mutatni, amelyek fontosak voltak. Ugye azt szokták mindig föltenni kérdésként, hogy Muhinál van egy emlékmű, hogy az vajon az az emlékmű jó helyen van, vagy rossz helyen van. Na most én erre azt szoktam válaszolni, hogy tulajdonképpen jó helyen van az az emlékmű, mert nagy valószínűség szerint valami ott is történt azon a területen, csak hogy itt arra kell gondolni, hogy egy csatának a kiterjedése az nagyon nagy. Kezdődik ott, hogy a sereg, az egyik sereg, a mongol sereg a folyónak az egyik oldalán tartózkodott, a másik sereg, a magyar sereg a folyónak a másik oldalán tartózkodott, majd lezajlottak a csatának a különböző fázisai, legalább kettő, de valószínűleg három helyen átkelés a folyón, kisebb-nagyobb küzdelmek, a nagy összecsapás, a szekérvár körüli küzdelem, majd pedig a menekülés és annak különböző fázisai. Na most, hogyha ezt mind összeteszem, akkor én azt mondanám, hogy körülbelül egy 15x15 kilométeres területet kell figyelembe venni ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljuk elhelyezni ezeket az elemeket, és ha nagyon le akarom szorítani a területet, akár csak mondjuk erre az egy eseményre, hogy a királyi szekértábor elfoglalása, feldúlása és onnan való menekülés, az is biztos, hogy egy nem maga a szekértábor kiterjedése, de hogyha én egy négyzetben gondolkozom, hogy hol lehet ezt elképzelni, ott is egy mondjuk egy 5x5 kilométeres területben kéne gondolkozni.
Nyilvánvalóan a hely pontos azonosítását megnehezíti az, hogy már a folyó, vagyis a Sajó sem ott folyik, amikor akkor folyt.
Igen, hát ez az egyik olyan dolog, ami ebből a kutatási projektből nagyon nyilvánvalóan kiderült. Többek között azért, mert a történeti kutatás és a régészeti kutatás mellett egy nagyon részletes tájrekonstrukciós, történeti tájrekonstrukciós munkát is végeztünk földrajzos, hidrológus kollégák segítségével, amiből az derült ki, hogy egyrészt nagyon világos, hogy a Sajó az elmúlt 300 évben, 250 évben, amikor például a térképi források alapján jól tudjuk nyomon követni a változását, több kilométeres mozgást mutat, és ugyanezt feltételezhetjük, valószínűsíthetjük a korábbi évszázadokra, tehát ha belegondolunk, akkor a 800 évvel ezelőtti Sajót kéne meghatároznunk, ahhoz képest, hogy a 100 évvel ezelőtti Sajómeder is egészen máskor volt, mint ahol most van, és ebben nem feltétlenül csak a modern folyószabályozásokat kell figyelni, venni, hanem egy természetes folyamatot is. Ez egy olyan folyó, amely nagyon erősen mozog. Hogy még világosabb legyen a példa, nem csak hogy a Sajó mozgását kell nyomon követnünk, hanem ugye a csata helyszíne szempontjából fontos, hogy hol volt a Sajó és a Hernád összefolyása, és erről egészen biztosan azt tudjuk mondani, hogy a középkorban nem ott volt, ahol most van. Megint néhány kilométeres távolságokról beszélünk, tehát amikor egy logikus ikonikus helyet keresek arra, hogy hol lehetett a Sajón az a híd, amely a küzdelmek egyik középpontjában volt, akkor semmilyen módon nem indulhatok ki a jelenkori folyókból.
Esetleg a középkori utaknak a feltérképezése segíthet? Ugye nyilván egy több ezres királyi seregnek valahogy oda kellett jutnia, és valószínű, hogy nem árkombokron keresztül mentek.
Ez így van, tehát a középkori út az segíthet bennünket, de az adataink, ugye, azokra azt lehet mondani, hogy az árpádkori település hálózatra vonatkozó írott forrás adataink, azok sokkal kisebb számúak, mint a később középkoriak. Tehát hiába tudom én, hogy merre ment a késő középkorban, mondjuk azt, hogy a hármas főútvonal, ami akkor is ugye az ország közepét az észak-keleti résszel kapcsolta össze, annak a nyomvonala nem feltétlenül volt ugyanaz a 13. század közepén, amihez azt is figyelembe kell venni, hogy az a borzasztó pusztulás, ami a tatárjáráskor bekövetkezett, és különösen bekövetkezett a csatatér környezetében, az átrendezte a település hálózatot. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az az útvonal, ami mondjuk 1241 előtt egy bizonyos helyen haladt át, ugyanúgy haladt akár két évtizeddel később.
Vannak egyébként olyan leletek, amik egész biztosan a Muhi csatához kapcsolódnak? Például fegyvertöredékek?
Igen, most már egyre több ilyenünk van, és ez nagyon tanúságos, hogy ezek, mint apró mozaik kövecskék kerülnek elő, és ebből próbálunk egy nagyobb képet összerakni. Az egyik ilyen az egy helyű keresztúr melletti kis árpádkori lelőhely, amelyet Wolf Mária tárt föl, és amely az autópálya építéssel kapcsolódott össze ennek a feltárása, ahol egy picike ártéri szigeten lévő árpádkori, nem is falucska, majdnem olyan, mint egy tanyabokor, vagy valami hasonló. Egyik házában olyan fegyverek és emberi maradványok kerültek elő, amelyek biztosan nem a falu hétköznapi életéhez tartoztak, hanem a csatát követő pusztuláshoz. És van egy másik hasonló leletünk, amely a középkori Muhi, vagy ahogy a forrásokban szerepelt Mohi településnek az egyik gödréből került elő, ahol két holttest volt behajítva, nem rendesen eltemetve ebbe a gödörbe, ahol olyan fegyverek és tárgyak kerültek elő, amelyek mindenképpen valamiféle keleti jellegű harcosokra utal. Azt persze nem tudjuk megmondani, hogy ezek most a mongol vagy a magyar oldalon harcoltak, hiszen az közismert, hogy a magyar királynak is voltak olyan csapatai, amelyek egy ilyen keleties típusú könnyű lovas fegyverzettel rendelkeztek, de éppenséggel elképzelhető, hogy itt a támadók közül elesettek valamiféle maradványára bukkantak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Muhi csata és a tatárjárás kutatásáról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.